Kedves gyülekezet, ma Lukács evangéliumának a 16. részéből olvasunk igét, az elmúlt egyházi esztendőben végig a győzelmes életről gondolkodtunk, és most a pénzzel összefüggésben, az anyagiakkal összefüggésben kerül elénk ez a téma. Meglátjuk majd, hogy mi az, amit ebből az ige segít megértenünk. Én az első verstől olvasnám az igét, kis Lukács 16:1-től 13. versig. Mondta pedig az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta néki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyelek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondta néki, vedete írásodat, és leülvén hamar így 50-et. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Az pedig mondta, 100 kólus búzával. És mondta annak, vedete írásodat, és így 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Fontos látnunk, hogy Jézus ezt a kis párbeszédet a tanítványaival folytatja, de amiket mond, az kicsit kihallatszik ebből a körből, és a farizeusok és az írástudók is hallják, mert majd ezzel folytatódik a fejezet, hogy megjegyzéseket tesznek ezek az emberek. Az volt ugyanis az általános nézet abban az időben, hogy az anyagi jólét, és ez nem egy mulandó régi hozzáállás, hanem ma is hasonlóképpen gondolkodnak hívő emberek is sokszor, az anyagi jólét Isten áldása, mert az Úr megáldotta Ábrahámot, és megáldotta mondjuk Salamon királyt is, bár ő kivételes foglalkozást űzött, és ott szinte kötelező a jólét. És ha valakinek nincs, ha valaki szegény, az biztos, hogy Istennek valamiféle büntetése. És általános volt ez a gondolkodás Jézus idejében, és miért éppen a tanítványait ne kísértette volna meg ez a gondolat. És így ma is bennünket is. Néha van az embernek esetleg ilyen gondolata, hogy hát miközben mindenféle csalóg az ember. Jól él, és minden törvény is a gazdagokat segíti. Sajnos így van. Ugyanez a szemlélet uralkodik a politikában is. Aközben, aki megpróbál becsületesen élni, az meg szegény, nélkülöz, elemi dolgokra nincs pénze, lehetősége, olyan jó lenne valami egészen egyszerű kis lakás, de hát az sincs esetleg. és a mindennapi betelő falatért is komoly küzdelmet kell folytatni. És nem volt szabad ettől Jézus tanítványi csoportja sem, és ez egy általános nézet volt az akkori hívő emberek között. Jézus kirít ebből a közösségből, és a nézetei gúnyolódást váltottak ki. Egészen mást tanított, de nem ez volt az egyetlen dolog, amiben az Úr meghökkentően mást mondott, mint amit kora vallásos emberei tanítottak és gondoltak. Emlékszem, egyszer Göncz Árpáddal beszélgettünk, aki kicsit olyan elképedve mondta, hogy most nemrég vett részt egy Isten tiszteleten, ahol a pap a ne gyűjtsetek magatoknak kincseket igéről prédikált. És azt mondja, hogy nem, a végén oda lyukadt ki, hogy a hívő ember nagyon szorgalmasan gyűjt kincseket, és azt mondja, nem értem, hogy lehetett ennek a textusnak az alapján erre a megállapításra jutni. De azért ugyanakkor érteni véljük, mert az ember szíve ilyen mohó, kabzsi, irigy, és ráadásul hitetlen, mert ezt a jézusi tanítást ugyan meghallgatjuk, és a kedvenc aranymondások között őrizgetjük, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert Isten az égi madarakra és a mezők liliomaira is gondol, de valljuk be őszintén, hogy így napról napra élni Isten hűségében bízva nem olyan egyszerű dolog. Azt mondani, hogy hát megvan a mai mindennapi kenyerem, hogy a mi atyánkban is nem jólétért imádkozunk, hanem az aznapi elégségesért. De közben látjuk, hogy a szomszéd vagy a másik ember sokkal nagyobb összeg vagy nagyobb vagyon felett diszponál. És hogy van ez, Uram, ha neki adsz, nekem miért ne? A tanítványok között ez komoly probléma lehetett, és nem csak Júdás számára volt probléma ez, hanem időnként nyilván morogtak. Még talán azért is, hogy Jézus milyen pazarlóan, milyen tékozlóan bánik a szegényekkel. Hát az nem is dolgozik. Hát ha itt 5000-en el tudtak jönni velünk napokig, hol dolgoznak ezek az emberek? És miért mi gondoskodjunk kenyérről? Mert ugye Jézus azt mondja, adjatok nekik ti enni. Hát nem kéne nekik önmagukról gondoskodni, Uram? Hogy van ez? A szegény az mindig kritika tárgya, mert biztos ő maga tehet. Mindenki maga tehet arról, hogy áll anyagilag, szoktuk gondolni. Ha nekem van, akkor másnak is lehet. Emlékszem egyszer egy vitára, ahol egy ember felháborodottan mondta, hogy és neki ki segít. És akkor azt mondtam neki, hogy és árulja el, szüksége van a segítségre? Azt mondta, hogy hát neki ne. Hát mondom, akkor miért nem ad hálát azért, hogy neki nincs szüksége arra, hogy segítséget kapjon, és ha neki nincs erre szüksége, miért nem lel örömöt abban, hogy segítsen annak, akinek szüksége van a segítségre. Igen, Jézus másképpen gondolkodik az anyagiakról is, amit nem talál olyan nagy ügynek, mert ahogy Jób mondja költői megrázó szépséggel, mezítelenül jöttem, erre a világra jöttem ki anyám méhéből, és mezítelenül térek oda-vissza. Nem hoztam semmit magammal erre a világra, és nem viszek erről a világról semmit. Nagyon szellemesen mondja még a bölcsesség irodalom, hogy mindenki szegénynek születik. Tehát az első pillanatban vagyontalan. Aztán, hogy mi történik vele, az sok mindentől függ. Azt mondja ott a bölcsesség irodalom, hogy ahogy fölfele száll a szikra, a parázsról, olyan alapigazság ez, hogy az ember üres kézzel jön erre a világra. De tényleg így van. Negyed órával a harmadik unokám születése után ott voltunk a kórházba, kioszták a kis babát, nagyon édes volt, de most, ahogy így visszaemlékszem, nem voltak is kezecskéjében egyetlen egy egy százas se, vagy valami efféle dolog. Hát így jött erre a világra üres kézzel, de nem hiányoltuk, nem kérdeztük, hogy hol hagytad a kis pénzedet, hanem nagyon elégedettek voltunk, most csak most jutott a dolog eszembe, hogy ez fel sem merült akkor, ez a gondolat, hogy üres kézzel jött erre a világra. Jézus egyrészt tehát ezt akarja itt mondani az ő kicsit zugolódó tanítványainak, hogy nem olyan nagy ügy ez, hogy ezért érdemes lenne az üdvösséget kockáztatni. Sőt, az üdvösségért kellene sokkal nagyobb kockázatokat vállalni, akár az anyagiakról való lemondást is vállalni. Ezt a kockázatot, amit oly kevesen mernek felvállalni, ezt a lépést, amit oly kevesen mernek meglépni, ami a bibliai minta szerint valami ilyen, hogyha valakinek kettő van, abból, amiből egy is elég, adja oda a másikat másnak. Minek hozná kísértésbe a tolvajokat? Vagy ha elássa a földbe a vagyont, akkor nyilvánvaló, hogy a mindennapi szükséglethez ez nem kell. És minek? Hát a tolvajok elássák, és vagy kiássák, és ellopják, és így tovább. Minek a javakat gyűjteni, amikor kincsed lehetne a mennyben? De többek között ez is Jézusnak egy olyan tanítása, amihez nem könnyű híveket toborozni. Tehát sokkal több hívet lehetne szerezni annak, sem nagyon boldog vagyok, hogy ennyien vagyunk, és nagyon meghitt és családias ez a mi közösségünk, de hát lehet, hogy ezrek lennének itt, hogyha valami olyat hirdetnék, hogy térj meg, fogadd be az Urat a szívedbe, és gazdag leszel. Térj meg, fogadd be az Urat a szívedbe, és nem leszel beteg. Térj meg, fogadd be a szívedbe az Urat, és nem fogsz öregedni, és így tovább. Mindenféle ilyen dolgot is szoktak hirdetni, emberek is tódulnak oda, nem meglepő módon azok, akik szívesen magasztalnák az Urat azért, hogyha bőséges vagyonnal áldaná meg őket. De milyen jó akkor is magasztalni őt, ha fölment bennünket az anyagiak gondja, az anyagiaktól való függés gondja alól. Jézus itt egy nyilvánvalóan egy akkor közszájon forgó történetet vesz elő. Valószínű, hogy ez az Úr és Sáfár története közbeszéd tárgya lehetett abban az időben. Ezt ő gyakran teszi, hogy mondjuk így a textust a napi fekete hírekből meríti, vagy egy baleset, vagy bűncselekmény, mint az irgalmas samaritánus történetének alapesete, vagy itt is valószínűleg egy megtörtént esemény ez, adott egy gazdag ember, aki intézőt alkalmaz, és ez is mennyire örök, bevádolják, megrágalmazzák ezt az intézőt, hogy gazdája javait eltékozolja. Nem derül ki a történetből, hogy a vád igaz-e. És az is milyen örök, hogy rögtön útilaput kötnek a talpára, mert az ilyen urak, a pénzzel foglalkozó urak alapvetően bizalmatlanok is, azt gondolom én. Lehet, hogy szükséges is ez, hogy ne legyenek nagyvonalúak, különben nem maradnának gazdag emberek. Mindegy. Bevádolják ezt a sáfárt, és ül a vád, és felmond a gazda az ő munkatársának, de előbb el kell számolnia. És Jézus a történetnek egy furcsa oldalát emeli ki, de szeretnénk aláhúzni azt, hogy nem csalásra pusztít, mert itt egy kis csalás történt aztán. Ez az ember nyilván egy kicsit sértve is, nyilván számításból is azt teszi gazdája adósaival, hogy még hivatalában lévén utoljára kedvezményeket tesz nekik. Aki 100 bát olajjal tartozik, annak azt mondja, hogy írjunk 50-et. Még hatalmában áll ezt tenni. És aki tetemes mennyiségű búzával tartozik, annak is csökkenti egy olyan 20%-kal, vagy nem tudom mennyivel. Most behúzom a nyakam, mert a 100-ból 80 az nem 20%, ugye? Nem. Igen, már. Igen? Féletlenül ráhibáztam. Tessék, ezt tessék feljegyezni. Az hitelen szemben ez az, hogy lehet, hogy szamárságot mondtam. De mindegy. Szóval egy ötödével csökkentsd azt, amivel tartozol, és ezt mind azért teszi, hogyha kirúgják innen az állásából, akkor ezek az emberek, akiknek ő szívességet tett, akiknek a kedvében járt, talán majd befogadják őt, amikor munkanélküli lesz, amikor napi kenyérgondjai lesznek, és bekopogtat a hajdani adósok ajtaján, akkor azt fogják mondani, hogy hát itt van egy darab kenyér, egy sajt, tudjuk, hogy nehéz neked, de te is segítettél, most akkor mi is segítünk neked ebben a nehéz helyzetben. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, itt az Úr nem a bizalmatlan munkaadó, hanem az Úr Jézus. Tehát dicsérte Jézus ezt a sáfárt, hogy eszesen cselekedett. És hozzá is teszi, hogy mert a világnak fiai, eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Ez a történet is, vagy ennek egyes elemei hozzátartoznak Jézus iróniájához, Jézus humorához. Amikor azt mondja, hogy én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Nem azt jelenti, hogy Jézus arra bátorítana, hogy a pénz segítségével vegyük meg az üdvösségünket, mert nem lehet. Nem lehet úgy megtölteni a kiáratnál lévő 2 perselyt. Ez itt most nem az adakozásra való bátorításnak a helye, bár le se beszélünk róla senki, de nem lehet úgy megtölteni, hogy ez garancia legyen arra, hogy mi, akik itt vagyunk, bemegyünk majd az örök hajlékokba. Nem lehet megvenni. Jézus ironikusan mondja, hogy nosza, kezdjetek el pénzt gyűjteni arra, hogy kivásároljátok a helyeteket az örökké valóságban, hogy barátotok legyen az Isten, vagy az angyalok. És az angyalok majd, hogy lábatokat meg ne üsétek a kőbe, szárnyaikon visznek a mennyországba, mert hát ha a földön ér valamit az arany és az ezüst, nyilván az angyaloknak is tetszik ez, nem tetszik. Ott ezek halott anyagok, nincs értékük a mennyben, a mennyei kincsek, amiknek gyűjtésére Jézus bátorít, nem földi javakat takarnak. Tehát annyira nagy problémátok az anyagi kérdés? Hát akkor próbáljatok meg dolgozni, gyűjteni, kaparni arra, hogy majd befogadjanak titeket a mennyben, az örök hajlékokba. És akkor úgy mindjárt nyilván magukba roskadtak a tanítványok, de magukban elemezgették azt, hogy mire is bátorít most bennünket Jézus. És meggyőződésem, hogy értették Jézus ironikus megjegyzésében, vagy ennek a történetnek a feldolgozásában is, hogy ebben a sáfárban nem pozitív szereplőt lát az Úr, legfeljebb abban, hogy kereste a megoldást arra, hogy a sorsa azután is megfelelő legyen, hogy az állásából kirúgták. Szemben a tanítványokkal, esetleg az ő hallgatóival, akik nem követnek el mindent azért, a csalásig elmenően, most zárójelek közt ezt mondom, a kockázatot is vállalva, hogy megszerezzék maguknak az örökké valóságot, nem szükséges csalni, csak inkább maradjon akkor a kockázat szó bennünk. Nyilván azt vetít fel Jézus, ami nekünk is örök kérdésünk, hogy mennyit ér meg nekünk ez a kérdés, az örökké valóságnak a kérdése, az odafelvalóknak a kérdése, vagy ez a dolog egy az ügyek közül nem a legfontosabb, mert sokkal fontosabb, Uram, az, hogy legyen itt ez az egészségtől kezdve az anyagi javakig, és ezzel bizonyítsd, Uram, hogy szeretsz bennünket, és ha kiszolgáltatsz minket, vagy ha úgy döntesz az irántunk való nagyra becsülésből, hogy mi se lógjunk ki korunk nehézségekkel küzdő tömegei közül, hanem köztük dicsőítsük meg a te nevedet azzal, hogy a sorsunk hasonló az övékéhez, és mégis azt látják, hogy mi nem zúgolódunk és nem átkozunk meg téged. Igen, sokszor, amikor egy hívő ember betegként fekszik betegek között, vagy szegényként napi gondokkal küzdők között, akkor talán halványan dereng, hogy ez nem Isten büntetése, hanem egy feladat. Mit kezdesz ebben a helyzetben? Mit kezd Jób abban a helyzetben, amikor gyásza van gyermekei miatt, betegség kínozza, családtagjai is szembefordulnak vele? A története erről szól. Uram, mit teszek én, ha mellőznek emberek? Igen, mit tesz Jézus a kereszten, amikor az Isten is elhagyja pillanatokra őt? Én Istenem, miért hagytál el engem? Igen, hogy úgy mondjam, könnyű a búzamezőkön, a liliumokkal szegélyezett búzamezőkön, miközben fent a madarak énekelnek, prédikálni arról, hogy Isten hogy gondoskodik a madarakról, meg a mezők liliumairól. De mi történik a keresztfán? És mi történik velünk is, amikor Jézus tanítása szerint napról napra fel kell vennünk a keresztet? Mi történik, amikor beáll a sötétség, és ugyanaz ige azt mondja, hogy a világosság a sötétségben fénylik, és világosságul hívott el bennünket. Van persze jelentősége ezeknek a fényeknek is, mást jelentenek, mint a sötétségbe borult világban, de ott mutatkozik meg igazán az erejük, a hasznuk. És mi mégis panaszkodunk a sötétség ellen, pedig ez a rendeltetésünk. Jézus tanítványai, akik azt számolgatjátok, hogy megéri-e Jézust követni. Uram, mi mindent ott hagytunk, érted? Mondja Péter. És várja azt, hogy Jézus könnyes szemmel azt mondja, hogy hálásan köszönöm nektek. De azonnal jön ott is a gyors válasz, és százannyit kaptatok érte. Mert bárhova megyünk, otthon vagytok. Nem fizettek azért, hogy elétek raknak egy tál ételt, és meg tudnátok enni 10 tál ételt. Emlékszem, amikor szorvány lelkész voltam, akkor volt úgy, hogy egy-egy ilyen úton 10-12 kávét el kellett fogyasztanom, és legalább ennyiszer meg kellett volna ebédelnem, vacsoráznom. És mindig valamit muszáj volt tenni, mert úgy érezték, hogy meg is látszik rajtam, hogy szorvány lelkész voltam, mondhatom nyugodtan. Szóval kérdezi a tanítványaitól, hogy és százannyit kaptatok? Hol van az, hogyha betoppanunk valakihez, akkor pénzt kérne a szállásért? Vagy ha Péter elszakadt a felső ruhád, és beléptünk valahová, nem anyád volt, aki fogadott bennünket, és mégis, mintha anyád lett volna, azt mondta, hogy Péterként, drágám, látom, elszakadt a felső ruhád, hát hamar ad ide, itt egy tűcérna, megöltöm neked, fiam, és de boldog vagyok, hogy ilyen jól áll neked ez a felső ruha. Hát, mintha anyja beszélt volna, anyja vigasztalta volna, úgy simultak ki ennek a mord embernek a vonása. És Jézus azt mondja, nem kaptatok 100 anyát, 100 házat, 100 asztalt, és mindenfélét, és a végén még örök életet is kaptok. Hát mi van veletek? Mi a baj? Az, hogy Heródesnek és a többieknek sokkal több van, és állítoztok az ő pozíciójára. Nem szégyelitek magatokat? Nem az örökké valóság felé megyünk? Hát bizony, kezdjetek csak gyűjteni, mert az örök hajlékok ára megfizethetetlen. Azt nem földi telek árban mérjük, az egyszerűen földi halandónak megfizethetetlen, arról nem is beszélve, hogy ott nem fizető eszköz a sékel, nem fizető eszköz a világhírű forint, de a kevésbé komoly euró se, a dollárról nem is beszélve, ami hát csak egy papírhalom, ahhoz képest, a forinthoz képest is, de milyen kevés az értéke a mennyek országában, semmi értéke nincs. Akkor mi a bajotok? Miért nem kezdtek az örökké valóságért, mint ez a hamis sáfár, ilyen lázasan dolgozni? Ime itt van közöttetek az Isten országának az első számú hírnöke. És Jézusnak mennyit kell mégis birkózni velük. Nem csak a farizeusok és írástudók vannak abban a helyzetben, hogy nem ismerik fel az ő meglátogatásuk idejét. Bizony, nagyon sokszor a tanítványok sem ismerik ezt fel. Minden pillanat, amit együtt tölthetnek a Mesterrel. Újabb és újabb lehetőség arra, hogy hűek legyenek az örökkévaló kincseken, és másfajta szemlélet az, amit Jézus beléjük akar táplálni. Az, ami nagy kérdésünk, hát látva a vadul és sikeresen gyűjtögető körülöttünk lévő világot, az ügyeskedőket, a jól helyezkedőket, akik most is meglepő módon közel vannak a kormányhoz, és ezt megelőzően is közel voltak, és haragot, és olykor irigységet is érzünk esetleg, de hát nem akarunk mi is köpönyek forgatók lenni, akkor nem is kéne az ügyel foglalkoznunk egyfelől. Másfelől viszont ilyen kockázatos módon, ilyen mindent egy lapra feltéve törekszünk-e arra, hogy befogadjanak minket az örök hajlékokba, dönteni kell. Ezzel zárul ez a kis szakasz, hogy aztán folytatódjék a pénzéhes és anyagias írástudókkal való vitával, de ezt a szakaszt azzal zárja a tanítványai számára Jézus, hogy döntsetek, nem lehet két úrnak szolgálni. Előbb-utóbb lelepleződik abban az ember, és nem csak nevetségessé válik, hanem megvetetté is. Nem lehet ide is, oda is. És itt megint a példázatán még egyet fordít. És az a megdicsért hamis sáfár most a hamisságában mutatkozik meg, igen, kétszívű ez az ember, nem a gazdája érdekeit tartja szem előtt, hanem sajátját, meg a gazdájának az ellenfeleit, adósait részesíti előnyben. Szóval nem lehet, vagy ide, vagy oda kell állni. Nem lehet az Isten országáért küzdeni, és egyszer s mind zúgolódni amiatt, hogy keveset kapunk, és nem lehet mellőzni Jézusnak azt a tanítását, hogy amennyi kell, amennyivel elégedett lehetsz, amennyi a mai naphoz szükséges, amennyi ahhoz, hogy azt, ami Isten országát szolgálja, azt, ami az Úrtól való feladat, annyit mindenképpen fogsz kapni. De hogy a másiknak sokkal több van, hogy felesleges és ostoba dolgokra is tud költeni, miért bántasz téged? Te légy Urad szolgálja minden áron. Te engedd magad átitatni azzal a fajta szemlélettel, amely az anyagiak világában és bűvöletek közben is megülni szabad embernek. Nem kis dolog az anyagiaktól való szabadság, és ragaszkodóvá tesz a te urad iránt és az ő értékei iránt is. Isten segítsen meg bennünket, hogy a jó urat szolgáljuk. Amen.